Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Megnyíltak a pénztárcák, egy hónap alatt 30 ezeren végtörlesztettek, jó részt készpénzben.
Ellentmondó értékelések, elfogadta a kormány a köznevelési törvénytervezetét.
A víz az úr. A tájföldi főváros teljes kiürítésére készülnek az árvíz veszély miatt.
Kinek a felelőssége? Hamis okmányokkal dolgoztak a munkások a Tesco-ban.
Akár állami alapítású lakossági bank is segítheti a devizahiteleseket. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter a heti válasznak azt mondta, a kormány célja, hogy 2012 végén a devizahitelek már ne terheljék a családokat.
Demján Sándor azonban megrostálna a devizahiteleseket. A nagyvállalkozó csak azokat támogatná az adófizető pénzéből, akik elfogadható színvonalú, de nem luxus lakáshoz vették fel a svájci frank hitelt.
A legfrissebb felmérések szerint az elmúlt egy hónapban mintegy 30 ezeren éltek a végtörlesztés lehetőségével. Döntő többségük készpénzben fizette ki adósságát.
Kérem, töltse ki a hitelszámlaszám.
Folyamatosan érdeklődnek az ügyfelek a bankoknál a végtörlesztés iránt. Arról, hogy eddig hány kérelmet fogadtak be, nem szívesen beszélnek a hitelintézetek. A Portfolio.hu elemzése szerint az elmúlt csaknem egy hónapban hozzávetőleg 30 ezeren fizették ki adósságukat.
Ők nagyjából a teljes devizahitelesi ügyfélkör 3%-át jelentik, és az ő 90%-uk megtakarításból rendezte, vagy fogja rendezni tartozását.
Ez azt jelenti, hogy a végtörlesztési dömping még ezután jön, amikor a többség várhatóan forint hitellel próbálja rendezni adósságát. A gazdasági hírportál becslése szerint az 1 millió devizahiteles közül 150-200 ezeren élnek majd a kormány által felkínált lehetőséggel.
Mentővet nyújtanak.
A 13 tagból megalakult Magyar Takarékszövetség nem csak szimbolikusan kínál mentővet a devizahiteleseknek. 9-12% közötti kamattal nyújtanak forinthitelt a sikeres végtörlesztés érdekében.
Magyarország nem független ország, hanem 8-10 nagy kötvény tulajdonos fogja.
Erről már Demján Sándor beszélt, aki szerint Magyarországot nagyon érzékenyen érintik a nemzetközi pénzpiaci folyamatok. Éppen ezért kell csökkenteni a devizában eladósodottak számát, de nem mindegy, hogyan.
A devizahiteleseknek azt a körét támogatnám állam által, aki tényleg a alapvető létszükségletnek megfelelő lakásra vettek fel hitelt. Tehát azokat a devizahiteleseket, akik mondjuk uszodával, aztán két személy, 8 szobával rendelkezik, azok számára az adófizető pénzből semmiféle támogatást nem szabad nyújtani.
Demján Sándor szerint erre a kormánynak mielőbb ki kellene dolgozni egy stratégiát. Matolcsy György a csütörtökön megjelenő heti válasznak adott interjújában azt mondta, a kormány célja, hogy 2012 végén a devizahitelek már ne terheljék a családokat. Ezért a nemzetgazdasági miniszter szerint az sem kizárt, hogy lakossági bankot alapít az állam. A bankszövetség azt közölte, mindenképpen betartják a végtörlesztési törvényt, még ha ez szerintük kockázatos a gazdaság és a hitelesek számára. Hozzáteszik, hogy emiatt nehezebbé válhat a jövőben a hitelezés.
4,2%-os inflációval, a bruttó hazai termék legalább 1,5%-os növekedésével, valamint 2,5%-os költségvetési hiánnyal számol a jövő évi költségvetés. Ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta ma a parlamentben, ahol megkezdődött a 2012-es büdzsé vitája. Az ellenzék szerint a tervezet nem ad megoldást a problémákra.
Meg stabil és kiszámítható.
Ezt mondta a jövő évi költségvetésről a parlamentben a nemzetgazdasági miniszter.
Önerőből 2012-ből lesz, 2012-ben leszünk képesek 3% alatti költségvetési hiányt tartani, és tartjuk a 2,5%-os deficitet. Ez nagyon-nagyon nagy teljesítmény lesz Magyarország részéről.
Az öt fő cél jövőre: a két lábon álló nyugdíjrendszer stabilizálása, az egészségügy lábraállítása, 200 ezer új start munkahely létrehozása, az adózási kiskapuk bezárása és az arányos, egykulcsos, 16%-os személyi jövedelemadó kialakításának befejezése.
igazi felkészülés a jövő év kihívásaira.
A Fidesz szerint a 2012-es valóban országvédelmi költségvetés, hiszen akkora tartalékokat tervez, amekkorát magyar költségvetés még soha. Az MSZP szerint viszont cinizmus a jövő évi büdzsé tervezetét országmentő költségvetésnek hívni.
Ez a költségvetés, ez az elszegényedés, a leszakadás költségvetése, és a magyar választópolgároknak az elmúlt 20 év legbrutálisabb megszorító intézkedés sorára kell felkészülni a következő években.
A Jobbik úgy látja, a jövő évi büdzsé nem lábra állítja, hanem kivérezteti az országot.
Nyugodtan lehetett volna azt írni, azt a mondatot a költségvetés elejére, hogy nem vagyunk képesek az ország társadalmi gazdasági problémáit megoldani, de legalább a saját hatalmunkat megőrizzük.
Az LMP szerint a nyomor és kiszolgáltatottság költségvetése lesz a jövő évi.
Gyakorlatilag arra kényszeríti a magyar embereket, hogy kevesebb pénzért többet dolgozzanak, úgyhogy közben a lehetőségei kiszűkülnek.
Az állami számvevőszék elnöke szerint ugyanakkor jó irányba mutat a 2012-es költségvetés. Domokos László előremutatónak nevezte a korábbi éveknél jóval több, csak nem 300 milliárdos tartalék beépítését a büdzsébe.
Gyurcsány Ferencékkel nem, de Árok Kornélékkal együttműködne a párta alakuló negyedik köztársaság mozgalom. Fő céljuk a baloldal megújítása. Tagjaik ott voltak a vasárnapi civil tüntetésen is.
Majd lesz párt is. Pártok, amelyek felvállalják a képviseletünket.
Ezt még az 1 millióan a sajtószabadságért október 23-ai rendezvényén mondta Csákányi Eszter. A szervezők a híradó kérdésére azt mondták, ez a mozgalom nem alakul párttá. 3 nap múlva mégis bejelentették, hogy a több szervezetet tömörítő társaság egyik tagja, a negyedik köztársaság mozgalom párttá alakul és indul a 2014-es választásokon.
Szoros együttműködést közeljövőben biztos, hogy nem képzelünk el Gyurcsány Ferenc pártjával.
A 4K vezetői azt mondják, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila is éppen annak az elhibázott baloldali politikának a része, amelyet ők meg akarnak újítani. Ezért nem akarnak szoros együttműködést velük. A Kónya Péter és Árok Kornél vezette Magyar Szolidaritás mozgalommal viszont igen.
Az egy szorosabb együttműködés, nem pusztán a 2014-es választásokra való technikai együttműködése az ellenzéknek.
Teremtsünk egy jobb, élhetőbb, demokratikusabb országot.
Kónya Péter és Árok Kornél a szakszervezeti tüntetések vezetői a hónap elején jelentették be, hogy mozgalmat alapítanak, és a híradó kérdésére azt mondták, az sem kizárt, hogy párttá alakulnak.
Ezt mondottak segélyedönti.
A Magyar Szolidaritási Mozgalom és a 4K együttműködéséről azonban nem árultak el részleteket.
Obszcén jelzőkkel illette és köztörvényes bűnözőnek nevezte Dániel Péter ügyvéd Wittner Máriát, akit 1956-ban halálra ítéltek. Dániel Péter a Demokratikus Koalíció platform tagja. 2 hónappal ezelőtt paradicsom szósszal összekente a 3. kerületi önkormányzatnál a kihelyezett alkotmányt.
Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Ez a címe Dániel Péter írásának, amely egy közösségi portálon jelent meg. Az ügyvéd azt állítja, hogy Wittner Mária primitív, köztörvényes, randalírozó és lincselő prosti volt. 1956-ban részt vett a köztársaság téren egy magyar kiskatona meglincselésében. Dániel Péter szerint az 1956-ban halálra ítélt Wittner Mária soha nem volt ellenzéki vagy forradalmár, csupán egy részeg prostituált, aki köztörvényes büntettet követett el minden politikai indíték nélkül. Kerestük Dániel Pétert, azt mondta, későbbi időpontban tud válaszolni kérdéseinkre. Az ügyvéd a Demokratikus Koalíció platform tagja, ennek elnöke Gyurcsány Ferenc. A volt kormányfő szombaton jelentette be, hogy új pártot hoznak létre. A híradó szerette volna megtudni, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette szervezet egyetérte Dániel Péter állításaival, hogy a Demokratikus Koalíció platform szellemisége összeegyeztethető-e azzal, hogy egyik tagjuk obszcén jelzőkkel illetett egy 56-os halálra ítéltet. Varjú László, a párt igazgatója nem nyilatkozott, telefonon csak annyit mondott, nem érzik magukat felelősnek Dániel Péter kijelentése miatt. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint egy ügyvéddel szemben magasabbak a társadalmi elvárások, kevesebbet engedhet meg magának, mint egy átlagember.
Az ügyvédi hivatás azt követeli meg, hogy olyan módon se nyilvánuljon meg, olyan kifejezéseket se használjon, olyan durva kifejezéseket, amelyet sajnos a közbeszédben már lépten nyomon hallunk.
Dániel Péter két hónappal ezelőtt paradicsomszósszal összekente a harmadik kerületi önkormányzatnál a kihelyezett alkotmányt, tavaly nyáron pedig kaszinótojással kente össze a nemzeti együttműködésről szóló politikai nyilatkozat egyik példányát.
A Jobbik közleményben reagált Dániel Péter bejegyzésére. A párt szerint a magyarországi gyurcsányista szélsőségek egy ismert alakja minősíthetetlenül ocsmány szavakkal gyalázta Wittner Mária 56-os szabadságharcost. Szerintük ismét kiderült, hogy a magát baloldalinak és liberálisnak nevező pártokból micsoda gyűlölet irányul mind a magyarok, mind pedig a valódi 56-os hősök ellen.
3 éves kortól kötelező óvoda, tankötelezettség 16 éves korig új pedagógus életpályamodell. Többek között ezeket tartalmazza az új köznevelési törvénytervezete, amelyet tegnap fogadott el a kormány. Az oktatási államtitkár szerint nem az oktatás, hanem a nevelés kerül a középpontba az új törvényben. Szerinte nem a munkaidejük, hanem a fizetésük nő majd a tanároknak. A szakszervezetek viszont 30 ezres elbocsátást és iskolabezárásokat jósolnak.
Nyelvórára nem kell külön járniuk a gyerekeknek, mert angol kétnyelvű iskolában tanulnak, de ezt ennek így is minden nap van külön órája.
Kosárlabdázok, hetente 3-szor, zongoraórám 1-szer van, és 2-szer van hetente szolfézsórám.
A 6-os Mózes Miklós tavaly még napköz is volt, de épp a külön órái miatt nem marad már délután is az iskolában.
Délután vízilabdára, a hétvégén lovaglók, és kb. 8 órára szoktam végezni minden nap. 8:30-kor meg már alszok.
Nekik, ha elfogadják az új köznevelési törvényt, külön igazgatói engedélyt kell kérniük, hogy ne legyenek bent egész nap az iskolában. Alsó tagozaton viszont nem lesz engedmény, kötelező az egész napos iskola. Az iskola igazgatója szerint van jó oldala is a tervnek.
Olyan szempontból viszont jobb, hogy azok a szülők, akik nem tudják hova tenni a gyermeküket, azoknak egész napos elfoglaltság lenne.
A kormány többszöri tárgyalás után kedden bólintott rá Hoffmann Rózsa koncepciójára. Eszerint állami kézbe kerülnek az iskolák, 3 éves kortól kötelező lenne az óvoda, 18 helyett 16 éves korig lenne tankötelezettség. Hoffmann Rózsa azt mondta, nem nő a tanárok óraszáma, viszont a fizetésük igen.
Nem növekszik a munkamennyiségük, a munkaintenzitás változni fog, és ezzel együtt el fogjuk érni, hogy a magyar pedagógusok olyan bért kapjanak, amiből tisztességesen meg tudnak élni.
A szakszervezetek szerint az államosítás, a 16 éves tankötelezettségi korhatár, a szakképzés átalakítása mind elbocsátásokat eredményez.
Összességében ezeknek a felsorolt pontoknak az alapján körülbelül mi egy 30 ezer pedagógus elbocsátására nem számítunk, hanem ezt prognosztizáljuk.
A szakszervezetek egyébként a szülőkhöz fordulnak, mert szerintük az állam túlzottan beleszólna a nevelésbe.
Jelentősen közeledett a kormány és a hallgatói önkormányzatok álláspontja a felsőoktatási törvénytervezetről. A miniszterelnök helyettes úgy látta, eddig is inkább kommunikációs félreértés volt a felek között. Navracsics Tibor azt mondta, olyan új diákhitelkonstrukción dolgoznak az önköltséges oktatásban résztvevőknek, amelyel a jegybanki alapkamatnál kedvezőbb kondíciókkal nyújtanának kölcsönt a hallgatóknak. A kormány abban pedig rugalmas, hogy az állami finanszírozottaknak itthon kellett tanulmányaik után dolgozniuk. Dávid a HÖOK elnöke úgy nyilatkozott, hogy egy óra alatt előrébb jutottak, mint az elmúlt másfél évben, de tüntetni így is fognak.
Brüsszelben nem sokkal ezelőtt kezdődött meg az újabb uniós válságcsúcs. Az állam és kormányfők a vasárnap félbeadott tanácskozást folytatják arról az átfogó intézkedés csomagról, amelytől a gazdasági válság hatásainak enyhítését és a válság továbbterjedésének megállítását remélik. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli, és ott van a helyszínen Víg Zoltán. Szervusz, miről dönthetnek ma egyáltalán a résztvevők, és kiszivárgott-e már valami?
Szervusztok, jó estét kívánok! Amiről eddig be tudok számolni, az, hogy a csúcstalálkozó jelentős késéssel indult el, és a tárgyalások csúsznak, ami arra utal, hogy nagy vita alakult ki a 27 állam és kormányfő 6-kor kezdődött megbeszélésén. Ugyanakkor arra lehet számítani, vagy arra szeretne számítani a külvilág, hogy végre az Európai Unió vezetői leteszik az asztalra tag általános átfogó válság üzőtervet, amely megnyugtatja a pénzügyi piacokat, rendezi a görög válság, a görög államadóság és a sorsát, illetve megakadályozza a válság tovább terjedését. A kiszivárgott hírek egyébként ennek némileg ellentmondanak, a vita nagyon heves, a német-francia ellentét sem enyhült, így hát hosszú éjszakára lehet még számítani.
Zoltán, köszönjük szépen!
22 új magyar állampolgárt tett ma esküt a Párizsi Magyar Nagykövetségen. Állampolgárságukat igazoló okleveleket Schmidt Pál köztársasági elnök adta át. Az ünnepségen az államfő kijelentette, az új honfitársakkal erősebb lett a nemzet. Schmidt Pál azt mondta, személyesen is mindent megtesz azért, hogy a határon túli magyarság érdekeit érvényesítse.
Megtanítjuk Európát előbb-utóbb arra, hogy az alapvető kisebbségi jogok, különösen az őshonos kisebbségi jogok, azok szentek, és azt tiszteletbe kell tartani. Mi is persze büszkén mondjuk, hogy a nálunk élő kisebbségeket magunk szerény eszközeivel segítjük.
Még hosszú ideig a televízióké marad a reklámpiac döntő része, de egyre több cég hirdet az interneten is Magyarországon. Ezt mondták a Reklámvilágszövetség magyar tagozatának képviselői kínai kollégáiknak a közszolgálati televízió székházában. Az ázsiai ország küldöttsége több európai országban is tanulmányozza a reklámpiac működését. Korábban Lengyelországban és Hollandiában is jártak.
Felavatták az ország első terét, amelyet Bibó Istvánról neveztek el. A Bibó István Park ünnepélyes avatásán civilek és politikusok emlékeztek együtt a 20. század egyik legnagyobb magyar gondolkodójára. Az avatáson gyermekei is részt vettek. A park Bibó egykori lakhelyének közelében van.
Nem a vita partner legyőzését, hanem meggyőzését tartotta elsődlegesnek Bibó István. Így emlékezett a múlt század egyik kiemelkedő magyar politikusára a második kerület polgármestere. Láng Zsolt szerint a főváros nagy adósságát törlesztette most, hogy parkot neveztek el Bibóról a kerület díszpolgáráról.
Bibó Istvánról, aki a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója volt, semmilyen közterület nem volt Budapesten elnevezve. Itt a második kerületben nagyon sok szállal kötődött ezekhez az utcákhoz, ugyanis szinte egész életében itt élt, a Berkenye utcában, az Orsó utcában.
A Lehet más a politika áprilisban terjesztette a fővárosi közgyűlés elé a javaslatot, hogy Bibó születésének 100. évfordulóján nevezzenek el közteret az emlékére. A javaslatot Tarlós István főpolgármester is támogatta.
Egy ilyen elnevezés az tényleg jót tesz az emlékezésnek, vagy segíti az emlékezést, és szerintem fontos, hogy emlékezzenek rá, bár hát ezt azt hiszem, hogy nem nekem kell hangsúlyozni, hanem azoknak, akik, hogy úgy mondjam, nagyobb körben hallatszik a hangjuk.
Bibó a Kádár rendszerrel szemben csöndes és határozott távolságot tartott. Fedhetetlen erkölcsössége és tudományos teljesítménye által az ellenzéki értelmiség példaképévé vált.
Az 56-os Moson-Magyaróvári sortűz áldozataira emlékeztek ma a Lajtaparti városban. 55 évvel ezelőtt október 26-án az egykori határőr laktanyánál belelőttek a tömegbe. 52 áldozat neve ismert, de egyes források szerint több mint 100-an meghaltak és 200-an megsérültek. Pontos számokat ma sem tudni. A laktanya akkori parancsnokát 2001-ben első fokon bűnösnek találták emberiesség elleni büntet miatt, ám a másodfokú ítélet előtt meghalt.
Ennek a következménye 60 cm-es sérülés volt a gerinc mellett, jobb oldali harántnyúlványokat levittek, szétszakította az izomzatot.
Géza bácsi 20 évesen kapta a lövést Moson-Magyaróváron. Egyetemistaként ő is ott volt a felvonulók között 1956. október 26-án. Mint mondja, a történtek óta két születésnapja van októberben. Több barátját és évfolyamtársát azonban elveszítette a tömegmészárlásban.
Menekülésre nem volt lehetőség, hiszen egy harci álláspontba rendeződött katonasággal álltunk szembe, és a több fegyverből kizúdított sorozat, tehát nem egyes lövéseket adtak le, hanem sorozatot. Ez koszabolta az ott álló tömeg résztvevőit.
A sortűz után két nappal, október 28-án készültek ezek a korabeli felvételek. Az áldozatokat temetik Moson-Magyaróváron. Több ezres tömeg kísérte utolsó útjára az ártatlanul kivégzetteket. Mai napig nem tudni, mennyi áldozata volt a golyózápornak.
Tudás István nyugállományú határőrezredes elsőrendű vádlott bűnös. Több emberen elkövetett emberüléssel megvalósított emberiség elleni büntetben.
A tömegbe lövő katonák parancsnokát 3 év fegyház büntetésre ítélték 2001-ben. A hatályos törvény értelmében azonban Dudás István közkegyelemben részesült, mert elmúlt 60 éves és kiszabott büntetése nem haladta meg a 3 évet. A városban több helyen is emlékeztek az áldozatokra az évfordulón. A sortűz helyén ma is 50 kopjafa állít emléket a halottaknak.
10 hónapos nyomozás után gyanúsítottként hallgatták ki a Károli Gáspár Református Egyetem egyik alkalmazottját az intézményben történt ösztöndíj csalással kapcsolatban. 2003 és 2009 között 157 millió forint értékben vett fel ösztöndíjakat az egyetem egyik dolgozója, összesen 45 diák nevében. A BRFK csalás, valamint magán- és közokirat hamisítás miatt indított eljárást az egyetemi alkalmazott ellen.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság az uzsora bűncselekményekkel gyanúsított Torna Nádaska polgármesterét, annak feleségét és unokaöccsét. A család hitelre árulta az élelmiszert a helyi szociális boltban, a vásárlás értékét pedig dupla áron a segélyekből vonták le. A miskolci buszokon mostantól rövid filmekben hívja fel az emberek figyelmét a rendőrség az uzsora kölcsön veszélyeire.
Az uzsora kölcsönök veszélyeire hívják fel az emberek figyelmét a miskolci buszokon. A másfél perces rövidfilmben azt mutatják be, hogy az uzsora kölcsönnek milyen következményei, veszélyei lehetnek.
Látják azt, hogy az uzsorával kapcsolatosan milyen problémák adódhatnak, hogy arra van megoldás. Ha vannak ismerőseik, barátaik, vagy ők maguk ezt tapasztalják, akkor át tudják adni, és talán hatásosan, vagy hatékonyabban tudunk, még hatékonyabban tudunk fellépni a jelenség ellen.
A monitorokon futó hirdetést 250 ezer ember láthatja naponta. A végén azt is kiírják a képernyőre, hogy milyen telefonszámon jelentkezhet az, aki már bajba került. Borsodban már 76 ember gyanúsítanak uzsora bűncselekménnyel.
Aláíratta velünk a papírokat, hogy felvettünk a szocialist, az már nem volt. Pénzt nem adtak a kezünk közé.
Legutóbb kedden vette őrizetbe a rendőrség Torna Nádaska polgármesterét. A helyiek szerint ugyanis többszörös áron adta az élelmiszert. Egy szociális boltot is működtetett a faluban, ahol mindenki hitelben vásárolhatott.
Vásároltunk 2000 forintig napi szinten. Úgyhogy minden nap hoztunk élelmet bele. És akkor ma, amikor jött a második, a harmadik, akkor ő szedte a pénzeket össze. Csak többet kért a kelletétünk. Úgyhogy egy hónapban meg kellett neki adni 100 000-et.
A nő azt állítja, a polgármester feleségének kellett fizetni, aki a szociális segélyt, a gyest és a családi pótlékot is elvette tőlük. A polgármester tagadta, hogy uzsora kamatra adott volna élelmiszereket. Azt állítja, többen túl sokat költöttek, és ezért kérték, hogy a segélyekből vonja le a tartozásukat. A bíróság végül őt, a feleségét és egyik unokatestvérét is előzetes letartóztatásba helyezte uzsora bűncselekmény gyanújával.
Napokon belül akár egész Bangkok víz alá kerülhet. A Thai főváros környékén a gátak és zsilipek nem bírják az áradó folyók nyomását. A miniszterelnök szerint mindenki, azaz 9 millió ember és a turisták is veszélyben vannak. A hatóságok azt mondják, mindenre felkészültek és elkezdték a kitelepítést. Az eddigi áradásokban 400-an haltak meg.
Térdig gázolnak a bangkokiak a vízben. A Chao Phraya folyó minden eddigi rekordot megdöntött. A vízszint megállíthatatlanul emelkedik. Az emberek értékeiket mentik, hogy minél előbb elhagyhassák Bangkokot. Igyekszünk elraktározni minden alapvető élelmiszert. Jó lenne már az első csoportban kijutni innen, magyarázza az egyik asszony. 50 kerületet kell teljesen kiüríteni, 9 millió embert kell biztonságba helyezni. Az egyik csatornánál elpakolták a homokzsákokat, hogy utat engedjenek az áradó folyónak a tenger felé, és hogy tehermentesítsék a gátakat. A táj kormányfő a legrosszabbra számít, televíziós beszédben figyelmeztette az embereket. A hétvégén a víz átbukik a gátakon és átszakítja őket. A fővárosban minden egyes négyzetméter víz alá kerül. Senki nincs biztonságban, 9 millióan nincsenek biztonságban, mondta a miniszterelnök. Bangkok második legnagyobb repülőterén már kedden víz alá kerültek a kifutók. November 1-jéig az összes járatot törölték. 4000 kitelepített átmeneti szállása is a reptér, őket is biztonságban kell helyezni. A júliusi monszunesőket hatalmas áradások követték. Eddig már több mint 400-an haltak meg az országban, ahol évtizedek óta nem volt ilyen pusztító árvíz.
Hiány várható idén a téli gumikból. Egyes kisteherautókra már most sem lehet téli abroncsot kapni, de később a személyautók ellátásában is gondok lehetnek. A válság miatt kevesebb téli gumit gyártottak, a kereslet viszont megnőtt Kínában és Nyugat-Európa egyes országaiban. A kereskedők hiába próbálnak utánrendelni, a gyárak nagy része ilyenkor már a jövő tavaszra gyártja a nyári gumikat.
Jeges utak még szerencsére nincsenek, csak a tampályákon. Itt azonban jól látszik, miért lehet életmentő a téli gumi.
Én nyári gumival jöttem erre a pályára.
Ez lett belőle.
Ezen a hétvégén lesz csere ezen az autón.
Egyelőre talán még kap is téli gumit ez az autós, de nem biztos, hogy sokáig.
Itt ebben a műhelyben például 1200 téli gumit tároztak be a szezonra. Ennek ellenére van, amelyet már most sem lehet kapni, és várhatóan egyre több típusból lesz hiány.
Most még csak a kis teherautókra való téli gumik egy része fogyott el, de a személyautókra való bor is kevés van.
Ahogy haladunk a tél felé, egyre kevesebb lesz a választék, hisz az olcsó gumik elfogynak, és már csak a nagyobb árkategóriájú gumik lesznek elérhetőek.
A hiányok, ahogy a válság miatt kevesebb gumit gyártottak az elmúlt években. Most viszont világszerte nem tudják kielégíteni a megnőtt keresletet.
Gumiabroncs piacon lévő készleteket a szereplők értékesítették, és az ezt követő keresletnövekedést a gumiabroncs gyártók nem tudták követni. Ennek okán lépett fel ebben az évben, úgy gondolom, hogy eddig még soha nem látott gumiabroncs hiány.
Kínában például egyre több autót vesznek az emberek, így az ottani autóipar elszívja az Európában gyártott gumikészlet egy részét is. De a tavalyi nagy téltől megijedt angolok is felvásárolják a téli gumikat. Ráadásul Romániában novembertől kötelező lesz a téli gumi, így ott most sokkal több fogy. Valószínűleg a magyar készletek egy részét is felvásárolják.
Tagadta, hogy ölni akarta a Tesco-ban tavaly nyáron lövöldöző férfi. Azt mondta, nem emlékszik arra, hogy mit tett. Szülei elvesztése után munkanélkül élt a fővárosban. Büntetett előéletű apjától örökölt és engedély nélkül tartott egy pisztolyt. Az ügyészség több ember ellen elkövetett emberölés kísérletével vádolja.
Bilincsben vezették be a tárgyalóterembe a lövöldözéssel vádolt férfit a fővárosi bíróságon. Első dolga volt, hogy visszavonta korábban tett vallomását. Majd írásban nyújtotta be az újat, 175 oldalnyit. A szöveget több órán keresztül olvasta fel a bíró. A 25 éves férfi tavaly augusztusban ebbe a Váci úti Tescóba ment be egy barátjával. A biztonsági őrök észrevették, hogy beleettek a csokoládékba és a pékárukba. Ezért a vizsgáló helyiségbe kísérték a két férfit, majd arra kérték őket, hogy ürítsék ki zsebüket. Ekkor került elő a fegyver. A vádlott két biztonsági őrt sebesített meg. Egyiküket hasba, a másikat karon lőtte. Mindketten súlyosan megsérültek. A két biztonsági őr már jobban van, de dolgozni egyikük sem tud. A férfi a pisztolyt büntetett előéletű édesapjától örökölte. A fegyverhez szoros érzelmek kötötték.
Én megmondtam, hogy pisztoly van nála, és meg is mutattam, de nem adom át. Tudomásom szerint ő nem hivatalos személy, akinek át kellene adnom. Bennem az úgy félelmet keltett, hogy el akarja venni az apámat. Az emlékeim elég homályosak.
A lövöldöző a tárgyaláson csak annyit mondott, hogy nem emlékszik arra, mit tett.
Én mind a mai napig nem emlékszem arra, hogy előzettem a lőfegyre, nem emlékszem, hogy csőre töltöttem a fegyre, nem emlékszem, hogy meghúztam arahoz, és még a lövésekre sem emlékszem.
A szándékos emberölés tagadja, bizonyításként hazugságvizsgálatot kért. Ha a bíróság bűnösnek találja, akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik.
Hamis papírokkal dolgoztak a targoncások a Tesco gyáli központjában. A gyárcsarnokban 27 embert fogtak el a rendőrök tegnap, akik tanfolyam és engedély nélkül vezették a targoncákat, amelyekkel akár halálos balesetet is okozhattak volna. A Tesco egy munkaerő közvetítőn keresztül vette fel a munkásokat. Az áruháznál azt mondják, nem tudták, hogy hamisak voltak a papírok.
A Tesco gyáli központja. Ide érkezik az összes friss élelmiszer, és innen látják el az üzleteket. Oda bent dolgoztak azok a targoncások, akiknek nem volt jogosítványuk.
Hamis vagy hamisított jogosítvánnyal láttak el targoncakezelői feladatokat.
A rendőrök tegnap 27 targoncakezelőt hallgattak ki. Kiderült, egy 34 éves monori férfi vette fel őket, és ő hamisította a papírjaikat is.
A gyanú szerint ő a további gyanúsítottaknak segített abban, hogy különböző pénzösszegek fejében a hamis jogosítványokhoz hozzájussanak.
A férfit, aki egy munkaerő közvetítőnél dolgozik, őrizetbe is vette a rendőrség. A Tesco azt állítja, nem tudott róla, hogy hamisították a targoncások papírjait.
Mi csak azt tudjuk ellenőrizni, hogy minden papírjuk megvan-e, és ezt be is mutatták, arra nincs módunk, hogy mi okirat szakértőként ellenőrizzük azok valódiságát. Sajnálatos módon ez a magyar munkaerő közvetítő cég gyakorlatilag megvezette a vállalatot.
Kártyás Gábor munkajogász a Magyar Rádióban azt mondta, ilyen esetben elsősorban a munkaerő kölcsönzőt terheli a felelősség, de felvetődhet a foglalkoztató felelőssége is. Vagyis akár a Tescót is megbírságolhatják, amiért nem ellenőrizte a papírokat.
Ellopták, aztán két nap múlva visszalopták a kaposvári Rákóczi foci cipőit. Múlt héten pénteken reggel az öltözőből eltűntek a 500 000 forintot érő stoplisok. A hétvégi mérkőzésen így kölcsöncipőkben kellett játszaniuk a focistáknak. Vasárnap reggelre azonban valószínűleg a felháborodás hatására a tolvajok visszacsempészték a lábbeliket. A rendőrség nyomoz.
Múlt hét péntek hajnalban törtek be a kaposvári Rákóczi futballcsapat öltözőjébe. A tolvajok 16 pár jó minőségű, drága focicipőt loptak el, mintegy 500 000 forint értékben. Volt olyan játékos, akinek 3 pár cipője tűnt el. Vasárnap viradóra azonban valaki vagy valakik 16-ból 12 párat visszacsempésztek a pályára.
Ez volt az egyik cipő, amit elvittek, de ezt vissza is hozták. Valószínű azért, mert ugye nincs elég jó állapotban, ezt már használtam, hogy fél éve megvan. Magyarországon az ára olyan 45-50 000 forint.
Annak ellenére, hogy a cipők többsége megkerült, a klub nem vonja vissza a feljelentést.
Mi akkor rögtön feljelentést tettünk, nyilván ismeretlen tettes ellen. A rendőrség az gondolom megtesz mindent annak érdekében, hogy az elkövetőt azt, vagy elkövetőket azt előkerítse.
Egyelőre nincs gyanúsítottja az ügynek. A Rákóczi szombaton bajnoki találkozón lépett pályára a Szombathely együttese ellen. A mérkőzésen új, tartalék és kölcsöncipőben játszottak. Az eredmény egyébként 1-1 lett.
A híradó után most jönnek a sporthírek focival is, és aztán pedig az időjárás jelentés.
Ma 10 órakor kezdődik az este, várjuk Önöket ott is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
A következő részben.
Valahol megszúrták, és mire a kocsijához ért, meghalt.
A trikón emberi csontmaradványok is voltak.
A lányoknak nincs órája kedd délután.
Miért szökött rá?
Rettentő erővel kellett belegyökni.
Ez csöpet sem jól jel.
Valamit találjanak egy orsa.
Én kutató vagyok, uram, és nem varázsló.
Párizsi helyszínelők. Ma este az M1-en.
Művészet az örökké valóságnak és megélhetési gondok. Hogyan érvényesülnek a magyar kortárs művészek? Miért fontos bekerülni a múzeumokba? És hogyan lehet egy műtárgy egy gyűjtemény része? A kortárs azt is vizsgálja, hogyan lehet sikeres, és hogyan bukhat el egy magyar képzőművész. Kortárs. Ma 22 óra 35 perckor az M1-en.
Bosnyák Gábor, segédmunkás. 1956. október 23-án Budapesten a Práter utcai iskolában csatlakozott a felkeléshez. 1958. április 24-én kivégezték. Élt 28 évet.
Komoly zenei sorozatok, jazz, világ és könnyű zene. Fiataloknak szóló koncertek, világsztárok minden műfajban. 15%-os jegyárkedvezmény. A MIPA tavaszi bérletei a MIPA két jegypénztárában október 27-től kaphatók.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.